Meglehetősen zsúfolt volt ez a nap Grósz Károly számára, hiszen a Niedersenhauseni kormányszálláson már reggel 8-kor fogadta Günther Schabowskit, a berlini pártbizottság első titkárát, akivel régi ismerősök. Még Grósz Károly budapesti első titkársága idején járt nálunk. Az akkor elmaradt viszontlátogatást pótlandó került most sor a baráti beszélgetésre, amelyen leginkább a két fővárost érintő fontosabb kérdésekről esett szó, és ami nem tarthatott tovább egy óránál, mert egy közeli tanácsteremben már vártak Grósz Károlyra a legfontosabb NDK-beli cégek vezérigazgatói, akiket azzal a szándékkal kéretett ide a Lipcsei vásárról a főtitkár, hogy első kézből értesüljön az ipargazdáktól, milyen módon lehetne tovább javítani a vállalati együttműködést, hiszen a politikai keretek adottak, és innentől kezdve Grósz Károly szerint minden a vállalatokon múlik. Ne kiméljenek minket, kérte a főtitkár, de a kombinátok vezetői meglehetős udvariassággal általában a kooperáció előnyösebb oldalait tartották fontosnak hangsúlyozni. Az minden esetre kiderült, hogy az NDK-val kapcsolatban a hagyományos együttműködési formák vannak előtérben, és kevésbé a vegyes vállalati megoldások. Németh Miklós, a központi bizottság titkára a tanácskozás után azt mondta, hogy a korábbi évekhez képest nagymértékű légkörjavulásnak tekinti, hogy egymás irányítási rendszerét nem minősítjük, hanem tudomásul veszük, hogy más elveken épül föl, a gyakorlata is egészen más, mint a miénk, ennek ellenére az együttműködés eredményes. Az utóbbi időben a piac is kezd bekerülni a gondolkodásmódjukba. Németh Miklós szerint ez jól követhető volt néhány vezérigazgató felszólalásában. És figyelemre méltó, hogy nagy hangsúllyal erősítik a kapcsolatot a tudományos kutatóintézetek és a termelővállalatok között. Ezen a téren is lenne mit átvenni. Az NDK tervgazdálkodásának továbbra is a kombinátok alkotják a gerincét, de a jövőben várhatóan nagyobb teret kap az önállóság az áralakításban és a piaci tényezők figyelembevételében. Egyébként az első titkárok februárban Prágában a KGST időszerű feladatairól tárgyalnak. Günther Mittag arról tájékoztatta Németh Miklóst, hogy az árreform tekintetében az NDK radikálisabban kíván kiállni a KGST reformtörekvések támogatójaként, mint eddig tette. A vállalatvezetői konzultáció után Grósz Károly felkereste Erhard Krakot, Berlin főpolgármesterét, majd rövid sétát tett az újonnan régiesített Nikolaj negyedben. Ezt a belvárosi kerületet most hozták rendbe. Hazai fogalmaink szerint tömbrehabilitáció történt. Korabeli terveknek megfelelően, ahol lehetett, ott a panelt archaizálták. Íme az összkép. A hangulatos házak lakói átlagosan 62 négyzetmétert tudhatnak magukénak, a lakbér egy márka 25 négyzetméterenként. Grósz Károly elismeréssel hallgatta a főpolgármestert, aki arról számolt be, hogy körülbelül másfél évet várnak a fiatalok lakásra, és hogy egy négytagú családra négy szobát tartanak ideálisnak errefelé. Közben persze arra is volt idő, hogy a Miklós templom helyreállításának körülményeiről szólt váltsanak, és Grósz Károly kipróbált egy restaurált, de működő utat is. A kétnapos látogatás utolsó hivatalos programja Grósz Károly nemzetközi sajtóértekezlete volt. A főtitkár hangsúlyozta, hogy a tárgyalások eredményesek voltak. Jobban megismertük egymás elképzeléseit. Alapvető érdekünk fűződik az együttműködéshez, hisz céljaink azonosak. Azt is leszögezte, hogy teljes az összhang minden fontos külpolitikai kérdésben, és hogy kétoldalú kapcsolatainkat sem politikai, sem gazdasági akadályok nem zavarják. Végül kifejezte örömét azzal a kapcsolatban, hogy törekvéseinket, útkeresésünket az NDK-ban rokonszenv kíséri. A jelenlévő újságírók természetesen nem csak a kétoldalú kapcsolatokról kérdeztek, hanem a magyar-román főtitkári tárgyalásokról is, illetve arról, hogy tájékoztatta-e Erich Honeckert az aradi találkozóról. Ezzel kapcsolatban Grósz Károly elmondta, hogy beszámolt vendéglátójának az aradi találkozóiról, és leszögezte, hogy a romániai tárgyalások eredményét a tettek bizonyítják majd, és nem a szavak. A magyar reformtörekvések itteni fogadtatásáról is kapott kérdést az MSZNP főtitkára, aki kiemelte, hogy a mai világban minden párt a saját körülményeinek megfelelően keresi útját, és nem szokás egymás elképzeléseit minősíteni. Az eszmecsere tehát a kölcsönös tájékoztatásra szorítkozott. Délután 6-kor Grósz Károly és kísérete hazautazott Magyarországra.
Közgazdasági Tudományok Egyetemének felállítása nemzetünknek legfontosabb kulturális és közgazdasági érdeke. Hangzott el 1911-ben a mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi érdekképviselő szervek közösülésén. Ennek immár 77 éve. Azóta sok évnyi beszéd hangzott el a mai, a most 40 éves Marcz Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. Ez a mai megnyitó beszéd azonban nem hasonlított a korábbiakhoz. Megyesi Péter miniszterelnök helyettes szükségképpen jó részt a mai helyzetről beszélt.
A gazdaságpolitika sajátos helyzetben van ma. Ma kell szembenéznünk korábbi hibás gazdasági döntésekkel, legyen az a természeti kincseink túlértékelésére épülő bányászati beruházás, a líbiai építkezés, a nem használt olaj- és gázvezetékek, vagy egyebek. Ebbe a sorba tartozik a Bős-Nagymaros beruházás is, amelyet a mai értékítéletünk alapján nem szabadna elhatározni, és történetéből, ha már nem is lehet visszacsinálni, le kell vonni a politikai tanulságokat. Mindezek a jövő generáció rovására történtek. De ez így tovább nem mehet, és ez a kormány e folyamatot megállítja. Súlyos következményei vannak azonban ennek, mert így mindent rá kell terhelni a vára, ami óriási társadalmi és gazdasági feszültségek forrása. A jövő generációi és a kibontakozás érdekében azonban ezt is vállalni kell.
Feszültségteli, nehéz politikai légkörben érünk, mondta. Elkerülhetetlen tehát a vizsgálat és az önvizsgálat.
A múlttal való szembenézés során még mindig találkozunk őszintétlenséggel, és nem tártuk föl még mindenki számára érthetően a gazdasági ősleleteket, amelynek felszínre hozatala nélkül nem tudhatjuk, mire és hogyan építkezünk. A múlttal való őszinte szembenézést még el kell végeznünk, nem azért, hogy megtagadjuk azt, amit elértünk, hanem azért, hogy ne ismételjük meg a hibáinkat, hogy tanuljunk az elmúlt évekről.
Szólt a miniszterelnök helyettes a változó társadalmi szerepvállalásról.
Erősödőben vannak érdekképviseleteink, és társadalmi életünkben ez is érződik. Ugyanakkor 15 év lemaradását egyszerre az érdekképviseletek nem tudják behozni, és a hangerő nem pótolja az elvesztett tekintélyt, csak a türelmes, következetes munka.
A jelenről ezt mondta, a piac korlátai lebénítják a gazdaságot, tűrhetetlen, hogy nincs a fejlődés folyamatainak reális mércéje. Ilyen mérce csak a piac lehet, és azon belül is a nemzetközi piac, amely leginkább tükrözi a versenyhelyzetet. A jövőről pedig ezt mondta.
Tanulsága az ezéri gazdaságpolitikának, hogy csak olyan ígéreteket tegyen, amelyek betartatók. A jövő évben e törekvéseink mellett a garanciát, a reál jövedelmekre és reálbérekre kell, hogy vállaljuk. A garancia is azonban csak meghatározott teljesítmények mellett érvényes.
Lehet, hogy mégis elnök marad Miskó István? A nagy izgalommal várt nyilvános tanácsülés eldönti. Németh Béláné városi népfronttitkár ugyanis bizalmi szavazást javasolt. Íme az indok.
Városunkban a Hazafias Népfront Városi Bizottsága foglalkozott először az ügyet. Mi a megyei tanács művelődési osztály vezető helyettesétől, Csekely Jártástól tájékoztatót kértünk arról, hogy valójában mi is történt a Móricz Zsigmond gimnáziumban.
Egy kis hiba történt. Az ügy pár éve talán még mindent érintetlenül hagyott volna, most pedig inog az elnöki szék. Mint a sajtóból is kiderült, a jószándékú tanácselnök, ma már nem tudni, ügybuzgalomból vagy felkérésre, jobb jegyeket kért néhány fontos személyiség érettségiző gyermekének, jövőjük érdekében. A tanárnő teljesítette a kérést, de erről tájékoztatta osztályát. Már nem tanít a gimnáziumban, most annak a művelődési háznak az alkalmazottja, ahol a döntésre várunk.
A történtekért a tanácselnök büntetést kapott, levonta a tanulságokat, és elismerte, hogy ebben az esetben hibázott. Ez a hiba azonban megítélésünk szerint, testületünk megítélése szerint nem mérhető össze azzal, amit a városi tanács elnöke 22 év alatt ezért a településért tett.
Egymás után sorolják a tanácstagok és a Népfront Bizottság tagjai Miskó István érdemeit, jó tulajdonságait, a több mint két évtizedes sikertörténet állomásait. Ez az ember velünk alkotott, szeretjük. Ő csinált várost a faluból, gáz- és vízvezetékkel, üzemekkel, új gimnáziummal.
Nagyon sajnáljuk, hogy a sajtó erre nem tartotta fontosnak kitérni. Úgy értékeljük, hogy az eseményekről megjelent újságcikkek, rádióriportok, TV-interjúk nagyon egyoldalúan közelítették meg a dolgot, és egyoldalú véleményt tükröztek. Már is érezhető, hogy fiatal városunkban a gimnáziumi jelentkezés nem az elvárt módon alakul. Mi ezt teljes egészében annak tulajdonítjuk, hogy ez a húzavona hátrányosan érintette a város dinamikusan fejlődő gimnáziumát.
Az elnök biztos a dolgában. Érzi a bizalmat, s talán jól tudja, egyelőre nincs is más, aki betölthetné helyét. A város népszavazást akart, de a döntés a tanácsülés joga.
Testületünk kiáll a tanácselnök mellett. Azt kívánjuk, hogy maradjon a helyén, az őt ért sérelmeket felejtse el, és a tőle megszokott lelkesedéssel és önzetlenséggel szolgálja tovább ezt a települést.
A szavazás eredménye a papírformát hozta. Miskó Istvánt újra elnökként ünneplik.
Kedves elnökértárs, a tanács és a jelenlévők egyhangulat úgy döntöttek, hogy maradjon a helyén, és végezze a munkáját úgy, mint eddig, vagy jobban.
A századforduló mindenki vett, az 50-es években mindenki kidobott, és amit poros padlásokon ma diadalittasan törölgetünk, az a hajlított bútor. Michael Tonet találmánya, akit a Balzer király Johann Strauss után nemes egyszerűséggel bútor királynak nevezett fel a császárváros, és aki felismerte azt az egyszerű tételt, hogy a fa a gőzben hajlíthatóvá válik. Az ötletből bútor, a bútorból divat, méghozzá olcsó polgári divat lett. És elindult világhódító útjára az egyszerűségével pompázó forma. Készült belőle ilyen és olyan is, kényelmesebb és kevésbé az. Elárasztotta a lakásokat és a kávéházakat. És nem kellett hozzá más, mint egy 4-5 méter hosszú falu, amelyekről ma persze bútortervezők még álmodni sem mernének. Az úgynevezett 14-es számú székből például 50 millió darabot adtak el. Tucatáron mondhatják. De aki ezeken megtalálja az élesztési pontokat, annak csak gratulálni lehet. Ahogy Michael Tonet életrajzírója Henry Ford írta, ha ma egy építész ezeknél a bútoroknál ötször olyan drágát, háromszor olyan nehezet, félig olyan kényelmeset és negyed olyan szépet csinálna, meg lehet, hogy világhírűvé válna.
A téma örökzöld, nem megy ki a divatból, és mindig tart meglepetéseket. Ha netán egy új kisáruházat nyitnak, a kirakati összevisszaság és a belső zűrzavar megzavar. Raktár vagy üzlet, nem tudjuk. Szépet, épet keres a nagy érdemű. Helyette törötteket talál. Szomorú vígasz, a százezres tételből is adnak engedményt. Mondják, a sérültekből bőven van. Hosszú évekre elegendő. A ráfizetést enyhítendő, mester és kereskedő kalapál, gyógyítgatnak beteg bútorokat. A nagy érdeműt nem egyszer sokkolták, nemrégen azzal, hogy emelik az árát, meg hogy nem is lesz. Ezek hallatán felszökött a vásárlási láz, ez jótékonyan kisöpörte az áruházakat. Mi újság 1988 őszén? A majdani IKEA áruház hírére sokan kérdezték. Mi is? A gyártókat. Az összképből néhány részlet. Eltűnt, ami volt, és amit szerettek. Kámforrá vált a biztonsági ajtó, amiről regéltek. Súlyos forintokért is csak elosztanak, és boldoggá teszik azt, aki kap belőle. Az üzletekben, a mintatermekben árubőség. Költői rendetlenségben. Még mindig. Pedig kellenénk, mi a vevők. Hogy ez így önmagában kevés? Igen. Mert jó bútor, ízlés és vonzó reklám nélkül ez nem megy. Úgy látszik, még nem veszik észre. Vergődnek az ipar és a kereskedelem most már együtt. Bővebben a hazai bútor kórképéről ma este híradónk harmadik kiadásában. Tartsanak velünk!
Az embernek az jutott eszébe az álmosdi ház falait nézve, hogy valaha, amikor egy ilyen majdnem világszéli házban süvölvény költők nevelődtek, egy másik, ugyancsak nem fővárosi helyről, bizonyos Széphalomról nevezett Kazinci literatúra mívelésére bíztatta az ifjakat. És ők onnét elhatározhatták és valóra válthatták, hogy irodalmat csinálnak, azon mód nemzetit. És az embernek az eszébe jut, amikor Kölcsey néhány évtizede előkerült végrendeletét nézi, hogy mennyi érték kallódhat időtlen időkig titkos rejtekeken, és hogy hiányainkból mennyit pótolhatnánk, ha sejtenénk egyáltalán, mi is hiányzik nekünk. És az embernek az eszébe jut, miért nem veszi komolyabban azokat az erkölcsleckéket, amiket mégiscsak nekünk szántak azok a régi költők. A Paraénézisz passzusait idézhetnénk néha-néha divatos klasszikusaink kiragadott mondatai mellett. És az embernek az eszébe jut, hogy a himnusznak másfél évszázad nem volt elegendő, hogy föloldozzon egy nemzetet a lelkifurdalás nyüge alól. És az ember nem meri megkérdezni, így 1988-ban, hogy vajon tudjuk-e végig a strófákat, nem csak az elsőt.
A kiállítás szervezője és rendezője, Koncz András és Orosz Péter igazi újdonságokat hozott Magyarországra. International Free Art Forum a neve annak a különleges művészeti társulásnak, amelyben minden művész más stílusirányzatot képvisel, sőt, lakóhelyük sem azonos. 5 ország 13 képviselője ad ízelítőt az elkövetkezendő napokban a Szabad Művészetből kontaktusok címmel. A szabad művészet kifejezés ne ijessze meg senkit. Itt ugyan mindenki próbálkozhat mindenféle technikával, de nem mindegy, milyen színvonalon végzi azt. A fórum központja Dortmundban van. Fontosnak tartják, hogy a különböző országok művészei megismerjék egymást, kapcsolatokat alakítsanak ki. Ezen a kiállításon most azok a magyar művészek is bemutatkoznak, akik munkáikkal kivívták azt, hogy a Free Art Fórum tagjai lehessenek.
Az a tény, hogy Détári Lajos, ha csak holnap reggelig is itt van Budapesten, azt jelzi, hogy a műtét jól sikerült, az orvosi beavatkozás, és nem kellett ott maradni utókezelésre Svédországban.
Igen, köszönöm, nagyon jól érzem magam. A bal térdembe a porcrésznek, a meniszkusznak a hátsó része sérült meg, és azt...
Jól kitanulta a szakmát.
Hát igen, utána néztem ennek a meniszkusznak, hogy milyen problémák lehetnek, több könyvet is mutattak nekem, és hát... Láttam videón az operációmat is.
Utólag megnézte?
Igen, megnéztem, én nagyon érdekes volt.
Na most én azt hittem, hogy Détári Lajossal kapcsolatos több pletyka nem terjedhet el, hogy hová fogják eladni, mert hogy most már megvan a végleges hely, aztán mégis jött egy újabb a napokban.
Igen, ez a pletyka miatt kellett visszautaznom Athénba.
Miért a görögök ezt elhitték, ezt a rémhírt?
Hát az igazság, hogy minden lehetséges. Hát nagyon nagy összeget fizettek ki, értem. Hát elképzelhető, hogy jön egy másik csapat, és még több pénzt ígér, de az az igazság, hogy szó sincs ilyenről, nem is beszéltem a Juventusszal, és hát nagyon jól érzem magam Athénba, és maradok az Olympiakosznál.
Még csak péntek van, de már benépesült a Hungaroring, mindenki készül a vasárnapi versenyre. Mozart Péter nem a várva várt Ford Sierrával van itt, hanem egy BMW-vel. Mi történt a nagy autóval?
Hát ismételten a komputer lett probléma. Jövő héten kell kimennem Németországba, hogy meg tudjam csinálhatni a Bosch cégnél. Szokás szerint megint csak sikerült neki elromolni.
Mikor láthatjuk Magyarországon azt a kocsit?
Jövő hétvégén lesz Pécsen az Európa-bajnoki futam, a hegy Európa-bajnoki futam, azon nagyon szeretnék indulni ebben a Ford Sierrával.
De addig most vasárnap lesz egy verseny, ez tulajdonképpen olyan, mintha egy hegyi verseny lenne itt a Hungaroringen.
Pontosan ugyanaz a célt is szolgálja, hegyi versenyzőket hívtunk meg, nemzetközi verseny lesz a Duna Alpok Kupa sorozatban, és Magyarban világbajnoki futam. Ugyanaz a technikai lebonyolítás lesz, mint egy hegyi versenynek.
Tehát álló rajt, ugye, jól tudom?
Álló rajta indulnak az autók, egy kört tesznek meg, kétszer egy kört mérnek időre, tehát az idő ellen történik a verseny, nem egymás ellen. Ennek az a veszélye megvan, hogy ha valaki hibázik, akkor már nem tudja korrigálni, mint egy pályaversenyen. Nagyon oda kell figyelni minden versenyzőnek arra az adott körre, hogy tényleg a leggyorsabban próbálja abszolválni.
So you are French?
Yes, I'm French.
What would you find the most important you want to say to them about yourself?
All, as I told you, you know, for me, the music, the piano is very important for my career, for my life, also my family, you know, because I am married, I have two children.
Maybe you prefer emotions and human feelings more to common sense. Is it true?
Yes, and always I try to bring my sensitiveness, my it is my way of playing the piano, you know, I try to with my heart and to have a nice feeling between the audience and me.
Esély a hazai állatállomány szaporosságának a növelésére?
Igen, úgy gondolom, hogy a szaporossági teljesítményt növelni lehet, sőt növelni kell is.
Ellentmondani látszik viszont a növelésnek az a tény, hogy nálunk is volt tojásháború. Sok a hús, nyomott a világpiaci ára.
Ez tulajdonképpen egy megtévesztő összefüggés, ugyanis kevesebb anyaállomány, ha többet termel, ugyanazt a mennyiséget, amit most előállítunk, sokkal hatékonyabban, jövedelmezőbben tudjuk megoldani.
Megvan-e az erő, a lendület a magyar mezőgazdaságban most, hogy több állati terméket állítsanak elő?
Az élet kényszerít rá bennünket, a támogatások leépítése, a világpiaci ármozgások, a gazdákat mindenképpen arra a megfontolásra késztetik, hogy a szaporulatot az eddigieknél nagyobb mértékben és nagyobb gondossággal tudják biztosítani.
Azt még nem tudom, hogy Hellényi Tibor festőművészt mennyire ismerem. Azt tudom, hogy vonza a szünet és a semmi. a festővászon üressége és az abból kiugró alak és mozgás. De Helényi Tibit már biztosan ismerem. Ő az, aki tátott szájjal nézi az indiánokat és a kaubolyokat, a barbár népeket, a lovakat minden mennyiségben, és persze a tudományos fantasztikus hősöket. Tibit kedvelem.
Az indítás előtti bizonytalanság percei. Amíg tegnap a nagy erejű szél, addig ma a szélcsend kérdőjelezte meg a rajtot. Többszöri halasztás után végül is nekivág a mezőny, igaz némi szabálytalansággal fűszerezve, mert az úgynevezett pumpálás tilos a szörfversenyeken. Sorsdöntő pillanatok, fordulás a bójánál. Persze van, akinek könnyebben, van, akinek nehezebben megy. Felvételünk időpontjában sem a rendezők, sem a versenyzők nem tudták megjósolni a verseny befejezésének időpontját. Mint mondták, minden az időjárástól függ.
Vígszín az épületét, amely nem volt felújítva 1951-es felépítése óta, rendbe kellene hoznunk, és a folyamatos felújításnak nem volt meg a pénzügyi biztosítéka. És ekkor a 13. kerületi pártbizottság kezdeményezésére néhány nagyvállalat összefogott, és pénzt adtak a Vígszínháznak, abból a célból, hogy az épületet, berendezéseit, felszereléseit felújítsuk.
Miért éri meg önöknek azt, hogy 1 millió forintot adtak a Vígszínház felújítására?
Ez a magyar állam rossz bérszabályozási politikájából ered. Több bért kiadni nem tudunk, eszközeinkre megvan a pénzünk.
Hát ez azt jelenti, hogy az 1 millió forintból nem tudnának kifizetni a munkásoknak plusz pénzt?
Semmit.
A plakátjainkra, röpcéduláinkra, jegyek hátsó oldalára, műsorfüzeteinkbe ráírjuk, hogy ezt vagy azt az előadást különböző vállalatok támogatják.
Elképzelhető az, hogy az illető vállalat leírhatja az adójából azt az összeget, amelyet felajánl.
Ennek a vállalatnak is van egy bejegyzett vállalata NSZK-ban, ott is ilyen költségeket adóból leírhatunk. Úgy gondolom, hogy erre a közgazdászok gondolni fognak, és ugye nem lehet a jövő útja semmi más, mint ugyanez, hogy adóból le lehessen írni.
De egyelőre nem lehet.
Egyelőre ezt nem lehet.
Szokatlanul sok a látogató a Soproni Lábasház jelenlegi kiállításán. A képek ismeretlen vagy ismeretlenül csengő nevű századvégi osztrák és magyar festők, illetve a 20. század elejének hírességei Csók István, Czóbel Béla, mások munkái. Ezúttal azonban érdekes a kiállítást rendező Piktúra Magángaléria, amelyik megpróbálja feléleszteni a múlt század mecénás képkereskedőinek hagyományát.
Nem csak kereskedelmi tevékenységet szeretnénk folytatni, egészen mert szeretjük, amit csinálunk, és nem csak megélhetés jelenti ez nekünk, ezért már tulajdonképpen ez a soproni kiállítás a harmadik az elmúlt egy évben, egyébként a Dovin Művészeti Kft-vel közösen. Annyiban szeretnénk túllépni, hogy az itt keletkező haszon egy részét szeretnénk kortárs festők menedzselésére fordítani, mégpedig úgy, hogy két-három fiatal kezdő festővel hosszú távú szerződési formába, havi apanázs folyósításával, a kiállítás rendezése itthon és külföldön. Tehát mindegy egzisztenciális hátteret biztosítunk hosszú távra. Az állam most kivonul a mecénálási szerepéből anyagi okok miatt, hát mi ezt nem tudjuk átvenni, de talán egy kis apró példát tudunk mutatni, hogy mit lehetne helyette.
Csaknem 60 éve indult el a Sas-Brunner család Magyarországról a nagyvilágba. Jártak Olaszországban, Egyiptomban, Japánban, Angliában, Amerikában, és végül tartós otthonra Indiában találtak. Vajon miért éppen India?
Mert anyukám Indiát szerette legjobban.
És ön is megszerette?
Hogyne.
Mi a varázsa?
Hát az nagyon nehéz megmondani. A színek nagyon szépek, a művészetileg a világítás, a napfény, falukba és a hegyekbe, a Himalájába. Ott lehet találni különös embereket.
Nagyon sok barátja van Indiában?
Hát 50 év alatt, 60 év alatt. Sokan, a legtöbb már nincs. Tagore, Gandhi, Nehrunak a lánya Indira.
Rajiv Gandhi is például.
Hát ő nagyon közeli barát, mert még 4 éves kora óta rajzoltam sokszor.
És portrékat készített
igen,
róla?
Igen.
És a magyarokkal nem tartott kapcsolatot?
Elég sokáig nem, de most az utolsó 6 évben megkerestek, és ők is jobban ismertek Magyarországon.
A diskurzus nyelve a szerb-horvát volt, és a beszélgetés lényege is az anyanyelvre, az anyanyelv tanulásának és gyakorlásának kérdésére szorítkozott. Szóba került a szerb-horvát nyelvű könyvek cseréje a határ két oldalán, amit talán nem is csak mindig bürokratikus akadályok, de szemléletbeli különbségek is nehezítenek. Olyan gond ez, aminek leküzdése ugyan elkezdődött, de nem megy, nem mehet parancsszóra, s nem változhat a helyzet máról holnapra. Pécs városa ma büszke lehet arra, de elbizakodott nem, hogy az óvodától az egyetemig gyakorolhatják polgárai szerb-horvát anyanyelvüket. S még valami, amit magunk is meglepetéssel hallottunk. Jugoszláviában mindenkinek természetes a magyar nemzetiség léte és jelenléte, azt azonban meglepően kevesen tudják, még vezető értelmiségiek is, hogy Magyarországon évszázadok óta élnek például szerbek, akiket a maiak többsége emigránsoknak tekint. Kétségtelen, sok a tegnapihoz hasonló találkozóra lesz még szükség, hogy ezek és a hasonló téveszmék szerte foszoljanak.
Ausztria különös szépségű tartománya a havas hegycsúcsok, a valószínűtlenül zöld mezők, az ódonvárosok hangulatát hozta el néhány napra ide az Alföldre. No meg a finom falatokat is, hiszen a Steyr napok idején nem csak a lélek, hanem a gyomor is gazdagodhat. Amikor is kiderül majd, milyen például a több száz éves Steyr paraszt étel, a szűzérmék körte krokettel, és hogy valóban olyan veszélyes-e sokat enni a részeg Lizi nevezetű desszertből. A bemutatkozást egy későbbi időpontban viszonozzák majd a hajdúságiak.
Igaz, hogy itt zsenge szopós bárány is kapható?
Igen, Magyarországon hiányzik ilyes boltot, ezért csináltok ilyen boltot.
Önnek egyébként ez a szakmája?
Hát nem. Hát én gépészmérnök vagyok, és arkológia is.
Uh-huh. És hogy ilyen jól beszél magyarul?
Hát itt Bantacsarnok tanultam.
Hogyan kerülnek ide ezek az állatok? Ugyanolyanok-e, mint amit mondjuk egy más hentes üzletben kapni lehet?
Hát ez ugyanaz birkes bárány, csak a vallás téma van benne, ezért tisztaságot kell embernek, ha akar vágni a birkát vagy a bárán, és mondanak bismillah, és hallal alék Allah ad-dabah.
Imád kell mondani?
Igen, igen.
Most ketten vágják az állatokat. Hogyan lehet ezt majd megoldani a jövőben?
Mechanical, vagy ilyen magnó, vagy ilyesmit.
Hát magnóról szólnak majd az imák?
Hát igen.
A konzervasütő és a húsipara megmondhatója, hogy több szóját megeszünk, mint sem gondolnánk. Össznépi szinten mintegy 4-5 ezer tonnát évente, ami persze még mindig alatta marad az egészséges táplálkozás kívánalmainak. De ne legyünk terhetettenek. Sokat tapasztalt mezőgazdászok szerint a szója az ínséges esztendők sikernövénye. Persze nem ezért, de nálunk a tavalyihoz képest duplájára nőtt a vetés területe, viszont, mint a szójatanácskozás résztvevői is elmondták, ez még mindig kevés. 87 őszén például vészes takarmányfehérje hiány sújtotta az állattenyésztést. Idén ugyanez nem várható ugyan, de a szójából most sem lesz elég. Ennek egyik oka, hogy a hazai termelés 5-6-szorosát kitevő szójaimporthoz kemény valóta szükségeltetik, amiből a szójához hasonlóan soha sincs elegendő. De vannak azért kedvező jelek is. Tavaly a szójatermelés támogatásának meghirdetésével a kormányzat döntő lépése szánt el magát. A termelés ennek eredményeként ugrásszerűen megnőtt. Egyre többen kapnak kedvet a feldolgozáshoz is, ezt külön preferálják. Bolyban például most építik az első saját tervezésű, csak hazai alkatrészekből összeállított feldolgozó berendezést.
Amit látnak, nem igazi. A gyerekek kedvéért van. Ma reggel 2500 halombattai iskolás tűzriadóval kezdte a napot. Majd a tűzoltók rendeztek számukra látványos kiállítást, vetélkedőt és bemutatót. Egy magas házban keletkezett tűzből mentettek ki kedvükért lakókat a létrás és kosaras tűzoltók.
Kecskeméten a híres toronyház tűznél láttam egy esetet, amikor egy 13-14 éves kislány hogyan menekített ki két kiskorú gyereket a 10. emeleten, hogyan adta föl a tetőzetre. Ő akkor ösztönösen cselekedett. Mi azt szeretnénk, hogy ezek a gyerekek már tudatosan cselekedjenek, és fölkészülve erre a veszélyhelyzetre, ennek a bemutatónak ez volna a célja.
Az nem biztos, hogy fognak tudatosan cselekedni a gyerekek, ha tűz lesz, de az biztos, hogy jól szórakoztak, és a tanítást is megúszták.
Csak fiú jöhet! Labdák lesznek a lányoké, a zöld labdák a fiúké. Lesz kezeket magasra, nem a csegítasz. Lássad, kitapsul legjobban!
Nem csak a tenisz, de mindenfajta sport igazi propagandája az, ami ezekben a napokban Keszthelyen zajlik. Bizonyítja, hogy ez a gyorsaságot, ügyességet és állóképességet igénylő versenysport is űzhető az emberi kor szinte legvégső határáig. Az idei találkozó legidősebb versenyzője például 85. évét tapossa. A Máltáról, Argentínából, Ausztráliából, az Egyesült Államokból, nyugati és kelet-európai államokból érkezett veterán versenyzők nem értékes díjakért, csak apró emléktárgyakért küzdenek, de eredményeik beleszámítanak a világkupa pontversenybe is.
Vázlatképek a hazai bútorhelyzetről 1986-87. Részletek archív felvételeinkből. Egy fővárosi bútorüzlet kirakata, forgalmas főútvonalon. Betérve ilyen a kép. Akad itt mindenféle, elsősorban rendetlenség, némi ízléstelenséggel vegyítve. Kapható 86 ezer forintért tabernákulum. És még drágábbért faragott szekrény. Nyári nyugágy. Leértékelt előszobafal, állólámpák és szőnyegek. Domus áruház.
Nem túlzottan jó a bútorellátás.
Mikor lesz jobb az ellátás ön szerint?
Azt hiszem, hogy addig, ameddig nem tudunk eljutni oda, hogy lesz egy tisztességes alapanyagellátásunk, egy tisztességes szerelvény termelő kapacitásunk. Addig én úgy gondolom, hogy a bútorpiacon hiány fog jelentkezni.
Kulisszatitkok a bútorkínálat színpadáról 1986-ban. Csomagolási módozatok. Így a külföldi áru. És emez a belföldi. A sérülés elkerülhetetlen. Barkácsolás, javítgatás a kereskedők egyik raktárházában. Jelszó, mentsük, ami menthető.
Roncsbútorok vására.
Amíg a készlet tart. A rendezők mondják, hogy ez kitarthat életünk végéig is, mert a sérült bútorokból folyamatos az ellátás. Budapesti bútoráruház 1986-ban.
Dugig vagyunk áruval. Mindig nem sikerült megoldani a hazai bútorgyártóknál, hogy jó minőségű első osztályú termékeket szállítsanak áruházainkba.
1988. szeptember. Most hol tart a magyar bútoripar és a kereskedelem? Körkép, de mondhatnánk inkább korkép. Budapesti bútoripari vállalat, másként Bubiv. A Bubivnak hány sikerterméke van?
Én azt hiszem, hogy ottnek lehet nevezni azt, ami igazán sikeres termék.
Mennyi félét gyártanak egyébként?
Egész évben, egy évben körülbelül 200 félét. A legnagyobb problémánk az, hogy a belföldi kereslet visszaesett, úgy általánosságban igen megnövekedtek a termékek árszínvonala 1988 évben.
Tehát drágábbak lettek a bútorok magyarul. Általában az az érzésem, hogy mi túlfizetjük a bútorokat.
Ebben nagyon sok igazság van.
Önök bekapcsolódtak már valaha az IKEA programba, tehát volt valami együttműködés?
Mi hosszú időn keresztül a 70-es évek második felétől kezdődően körülbelül 10 évig dolgoztunk együtt az IKEA céggel.
Miért maradt ez abba?
Ez sajnos abba kellett hagynunk árakok miatt. Az IKEA igen szigorú árpolitikát követett, azaz alacsony árral fizette meg a termékeinket, amelyeket már nem tudtunk elfogadni, és így a kapcsolatokat meg kellett, hogy szüntessük.
Na most az alacsony ár mellett úgy tudom, hogy minőséget is követelnek.
Természetszerűleg, amit mi úgy értékelünk, hogy az általa fizetett árnál magasabb arányú minőséget követel.
Na most hogy csinálják ezt mások, mert hiszen az IKEA-nak rengetegen dolgoznak be a nagyvilágban?
Hát igazán pontosan azok tudnák megmondani, akik ezt csinálják.
Milyen önöknél a munka, illetve technológiai fegyelem?
Kifogásolható. Nem nagyon buzog a munkaked, de bíznunk kell abban, hogy ez meg fog oldódni. Azt mondjuk az embereinknek, hogy inkább csinálj egyel kevesebbet, de jó legyen.
A Bubiv bemutató terme mini áruháza. Azt mondják, a helyszüke miatt sok a bútor, mert hogy a választékot látniuk kell a vevőknek. Ízléses elrendezésről itt nem beszélhetünk. A vezetőnő így magyarázkodik.
Általában az iskolákban nem tanítják a lakberendezést, ami nagy hiányosság, és gyakorlatilag itt a saját ízlésünk, meg a rohanó életben, amit gyorsan tudunk díszíteni, vagy az installáció lehetővé tesz, az van.
Van itt más valami is. Például lakat a szekrényeken. Az eladásra szánt ágyterítőket féltik a vevőktől. Falon a reklám. Áru, aján, la, tunk. Az esztétikusnak éppen nem mondható fali táblán a rosszabb már nem lehet fénykép.
Nagyon sokszor úgy néz ki a mi termékünk előállítás után is. Aztán a bemutató termekben, minthogyha nem eladásra kínálnánk őket, hanem arra, hogy nehogy megvegyék.
Lágymányosi épületasztalosipari vállalat. Nem is olyan régen arról tudósítottunk, hogy a bútorok mellett megkezdték a biztonsági ajtók gyártását. Az érdeklődés óriási volt, és az ígéret is, hogy nem sokára megvehető. A bemutató teremben hűlt helyét találtuk, és kámforrá vált a szemre kellemes, zsalus, vevőcsalogató konyhabútor is. Ma a csupasz falak előtt az elkeseredett igazgató.
Partnereink, akikkel kereskedelmi kapcsolatban voltunk, és az alkatrészeket szállították, például a bútorterméknél, beszüntette a gyártást, és ezzel sajnos kényszerültünk a terméket is megszüntetni.
Biztonsági ajtóval mi van?
A gyártásra ma se tudtunk még felkészülni, mert az árgyártással olyan problémák vannak, hogy március óta egyetlen darab működő, képes zárat nem kaptunk.
Itt van az IKEA katalógus. Önök
hol tartanak ehhez képest?
Nagyon-nagyon mélyen. A bútor tekintetében várhatóan további visszalépéseket fogunk eszközölni.
De jó Isten,
kevesebbet, nem?
Mert a szervezet ugyanabban.
Így igaz.
Ön nem nagyon szívesen vállalta ezt a beszélgetést, vajon miért?
Hát egy nagyon egyszerű válasz. A szövetkezetünk összesen tud gyártani évente 1600 garnitúra kanyagbútort, és erre van 2500 lehető. Ezek között sajnos azt kell mondanom, mert nem szimpatikus, hogy el kell osztanunk.
Pedig igazán nem olcsó bútorokat árulnak.
Amit mögöttem van, ez 80 ezer forint, itt az üzletben, hazaszállítva plusz 10% és felszerelve.
Hogy vannak ellátva alapanyaggal?
Egyik oka túl a nagy előrendeléseken a várakozási időnek, hogy nem merünk vállalni rövidebb időre, mert nem biztosított a legfontosabb alapanyagunknak a beszállítása, illetve nem minden esetben tudjuk megszerezni a szükséges devizát.
Mondja, hogyha az IKEA-nak be kellene dolgozni, ebbe a programba vállalkoznának rá?
Azt kell mondanom nagyon röviden, hogy ezzel a technikai háttérrel, amivel ma a szövetkezet rendelkezik, ezzel a szakembergárdával én magam részéről nem mernék vállalkozni az IKEA-nak való termelésre.
Vidéken dolgozó riporter kollégáimat is megkértem, tapasztalataikkal gazdagítsák a helyzetképet.
Aki félfüllel figyelt a hírre, biztosan félreértette, és azt hihette, végkiárusítás van a Kanizsa bútorgyárban, pedig egészen másról volt szó, üzletpolitikáról. Ezúttal ugyanis a Városi Művelődési Központban tartottak termékmustrát, mert az idén a nagykanizsaiak nem állítanak ki a BNV-n. Teljesen begunták ugyanis, hogy a bolti választékhoz képest szemkápráztatóan bőséges vásári kínálat láttán a leendő vevőknek fogalmuk sincs, melyik bútort kigyártja. Így hát inkább helyben mutatták be a gyári vélemény szerint olcsó és az átlagosnál szebb portékáikat. Egyébként ezután csak 2 évenként szerepelnek a BMW-n, viszont bizonygatják, folyamatosan versenyeznek a piacon. Kérdés persze, ki ér előbb a célba, mert hogy jó ideje mi vevők késünk le a jó vásárról.
A győri Kardó bútorgyár friss leasing szerződéssel büszkélkedhet, amelynek révén a régi kocka bútorokat gömbölyített, díszített formájú termékekre cserélheti. A piaci tapasztalata következő. A vékonyodó pénztárcájú vevők körében az elemes bútorok a népszerűek, amelyek folyamatosan bővíthetők, hiszen a gyártás technológiájából adódóan a színazonosságot a gyár garantálni tudja. Azaz tudná, ha biztonságos volna az alapanyagellátás. De nem az, hiszen az idei évre rendelt mennyiségnek csak az 50-60%-át igazolták vissza. Bár a bútorpiacon egyelőre még nagy a kereslet a Kardó elérhető áron kínált termékei iránt, mégis a következőt tudtuk meg.
Eddig nem emeltünk áront, de a jelenlegi ismereteink, illetve konkrét áremelések alapján úgy néz ki, hogy jövő évre már nem tudjuk elviselni ezt az alapanyag áremelést, mert a vállalat talpon maradása függ tőle.
Az ember joggal azt hinné, egy bútorgyárban, hisz mi egyebet is tehetnének, bútort gyártanak. Gondolom az alapbútorgyár nincs egyedül abban, hogyha mondjuk szekrényt vagy fotelt akar csinálni, némi túlzással élve még a fát is neki kell elültetnie. És akkor még nem beszéltünk a háttériparról, amely Magyarországon többnyire csupán elméletben létezik. Mindezek miatt egy 1400 munkást foglalkoztató, évi 1,3 milliárd forint termelési értékű, exportpiacon is versenyképes gyár olyasmivel kénytelen foglalkozni, amire nyugaton önálló cégek szakosodtak. Éppen Malajziába készülnek fáért, ha jól tudom.
Igen, a trópusi Malajziában a fák gyorsabban nőnek, mint itt a mérsékelt égőben, és náluk nagy erdőirtás van. Az őserdőben azok a 30-40-50 cm-es átmérőjű fák vagy ágak azok gajnak számítanak, azt ott eltüzelik. Mi ezt a faanyagot egy ott telepítendő fűrészüzembe kívánjuk majd feldolgozni bútorlécé, és ezt a bútorlécet pedig itt tovább feldolgozzuk majd, és remélhetőleg exportra is tudunk majd szállítani.
Nálunk az ilyen faanyag első osztályúnak számít.
Igen, ez első osztályúnak számít.
Az IKEA-val van-e valamelyik kapcsolatuk?
Az IKEA-val 14 éves kapcsolatunk van. Magyarországon mi gyártunk az IKEA-nak legnagyobb mennyiségű bútort. Kapcsolatunk nagyon kedvező, és bízunk abban, hogy a jövőben is majd a bútoraink a megnyíló új áruházunkban is kapható lesz.
Domus Áruház, Budapest, 1988. szeptembere. Ez ma még nem hasonlítható azokhoz a külföldi IKEA áruházakhoz, amelyek közül kettőt híradónk nézőinek is bemutattunk. De IKEA 1990-ben nálunk is lesz. És akkorra tán ez a Domus is másként fest majd. Talán több figyelemmel és ötlettel rendezik el a bútorokat. Lehet, hogy arra is lesz gondjuk, hogy ízlésünket jó irányba befolyásolják. Míg e bútorokkal teli zegzúgokon átverekedtük magunkat, arra gondoltunk, ezt a szép nagy áruházat, amely méretében szinte alig tér el a már említett IKEA-któl, mozgó lépcsőstől, büféstől, butikostól, és úgy mindenestől érdemes lenne legalább addig, 1990-ig alaposan megreformálni és felfrissíteni, hogy ne csak sokat ígérő IKEA-nk legyen, hanem vele versenyképes Domusunk is.